Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or ogo.
Éristorok de etikul, ikwene kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Words.
Nem tudom, önök mit gondolnak arról, ahogy ma Magyarországon beszélünk egymással, amilyen stílusban beszélnek a közszereplők, amilyen hadiretorikával jelenik meg a kormány, amilyen plakát szövegeket látunk magunk körül, illetve ahogy a média szereplői írnak, beszélnek. Biztos, hogy ezt a példát akarjuk mutatni a gyerekeinknek, és biztos, hogy ez az a fajta viselkedés és kommunikációs kultúra, ami előbbre viszi az országot és segít nekünk egymás megértésében? Egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve. Erről fog szólni mai műsorunk, szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok a mai műsor szerkesztője. Beszélgető partnereimmel annak próbálunk a végére járni, mi célból jelenik meg ez a fajta egymás méltóságát figyelembe sem vevő beszélgetés fajta, és miért is kell egy politikusnak egyfolytában hadi retorikát folytatnia, ahelyett, hogy az embereket az egymás megértésére buzdítaná. Biztos, hogy nem fogjuk az aranyigazságot megtalálni ebben a 30 percben, de legalább elgondolkozunk rajta.
Respect. Szevome.
Respeto.
Spostujmo.
Respect words.
Nap mint nap találkozunk azzal a fajta gyűlöletbeszéddel, illetve intoleranciával, ami körülvesz minket, és most már nem csak a közéletben, hanem azt látjuk, hogy a hétköznapi kommunikációba is átszűrődik. Hogy alakulhat ki egy ilyenfajta retorika a politikai életben, és milyen következménye van ennek a társadalomra? Erről fogok beszélgetni Garai László pszichológussal, szociálpszichológussal.
Volt egy híres élet kísérlete a szociálpszichológiának. Arra volt kíváncsi, hogy hogyan áll elő egy ilyen helyzet, amilyen valódi, nem kísérleti politikai helyzetben is előállt, és arra is kíváncsi volt, hogyan szüntethető meg. Nagy cserkésztáborba megérkezett az új turnos, ketté osztotta őket, egy nagy sátorba beterelte az egyik felét, másik sátorba a másik felét, ettől még nem utálták egymást. És mindjárt meghirdetett közöttük egy nagy, valamilyen amerikai futballmeccset. Ettől se utálták egymást, hanem bíró, akkor az egyik tábornak kedvezett. Minden döntése olyan volt, amelyik kárára volt a másik felének, és ettől azután kitört a táboron belül a balhé a két csapat között. Már rég lement a meccs, másnap ezek utálták egymást, és ártottak egymásnak, ahol csak tudtak. Úgy oldotta fel a szociálpszichológus, hogy valamilyen mesterséges, rövid zárlatot idézett elő a táborban, és akkor mind a két sátornak a lakói érdekeltek voltak abba, hogy valahogy megjavítsák. És kénytelenek voltak együttműködni valahogy, és így aztán rendeződött a helyzet, és helyreállt a jó viszony a cserkészek két csapata között. Magyarországon a jelenlegi politikai helyzetben tisztára ez a képlet állt elő. Éltem Franciaországban, és éppen akkor, amikor egy nagy elnökválasztás volt 1981-ben, 10 elnök jelölt volt, kint volt egymás mellett a utcán, tereken hatalmas fényképe, és egyetlen egy olyan eset se volt, legalábbis ott, ahol én voltam abban a városban, valamelyik képen a szemeket kiszúrták volna, vagy összekenték volna bélsárral. Ezek ott végig várták a kampánynak az időszakát, amelyik emberi hangú kampány volt, tehát természetesen mind a 10 jelölt saját érdemeit, meg a pártjáét hangoztatta, és mind a 10 jelölt szólt természetesen a többi 9-nek vagy valamelyiküknek a rossz tulajdonságairól is, de nem gyalászkodva. Ezzel szemben Magyarországon ugye a választási kampány előtt van 3 év, amikor éli az ember a normális politikai életét, mármint akit érdekel egyáltalán a politika, és már akkor csupa olyan fordulat következett be. Itt az a helyzet, hogy a bírók, meg az egyik csapat, az ugyanaz. Maga a kormány oldal, az mindenkor bizonyos hatalmi túlsúllyal van, hogy arra a 4 évre, amíg ő van hivatalban, ez természetes velejárója a demokráciának, az már kevésbé természetes, hogy ezt arra használja fel, amire a kísérletben a bíró, hogy úgy intézkedett, hogy kárára legyen az egyik csapatnak, és hasznára a másiknak. Hát amikor Magyarországon a politikai szférában eltüntetnek, megszüntetnek, hogy felvásárolnak lapokat, más információ hordozó és közlő lehetőségeket, akkor ez az egyik tábornak a hasznára, a másiknak meg a kárára van. Hogy versenytárgyalásokon az egyik tábornak a képviselői nyerik el sorra a pályázatokat, a másik tábor pedig, ahogy mondani szokás, hoppon marad. Ez megint az egyik tábornak kedvez, másik tábornak a rovására van. Tehát természetes, hogy előállt az a hatás, ami a mondott amerikai kísérletben is, hogy a két tábor elkezdte egymást utálni, és már természetes módon is az utcán, meg a családban, meg a hentesnél, ahol éppen vásároltak, meg ahol előfordultak az emberek, valamilyen módon rosszul vették, hogyha kiderült, hogy a mellettük álló másik ember a másik táborhoz tartozik.
De hogyha a sportnál maradunk, akkor ez gyakorlatilag olyan, mintha az egész társadalom ultrákból állna.
Így van, mert erre aztán a maga hivatalos birtokosa az információ forrásoknak rátette a maga egy meg több mint egy lapáttal a dolgait, és így jutottunk el oda, hogy amikor történik egy darab támadás, mint ahogy például iskolában valami gyereket, egy másik gyerek nem kedvel, erősebb, mint az első gyerek, akkor lehetőleg ott veri meg, ahol csak lehet. Mióta léteznek iskolák, ez sajnos így van, és ezzel a tanári kar nem igen tud mit kezdeni. Igen ám, de mostanában, hogy történetesen híre jön, hogy Németországban az egyik iskolában egyik tettes az bevándorolt volt, akkor ezt hozzáteszik. Magyarországon valahányszor valami rosszat kell mondani, már pedig nincs olyan nap, és napnak nincs olyan órája, hogy ne kellene rosszat mondani a kormány oldalnak, például Soros Györgyről, akkor hozzáteszik spekuláns. Mert 1945-46-47-es időkben ennek a szónak rossz csengése lett a magyar politikai fülekbe, és idősebb emberek erre még emlékeznek. Nem az van, hogy ma úgy gyalászkodunk, mint tegnap, hanem ráteszünk újabb, meg még újabb lapátokkal. Például az is kiderül, hogy aki vele egyetért, az meg zsoldos. Zsoldos is egy ilyen szó. József Attila egyik versében úgy kezdi a sort. Zsoldos a férfi, a nő szajha. És hát megy a gyalászkodás, hogy aki Sorossal egyetért, netán tevőlegesen ért egyet, mert miért is ne, zsoldosnak mondják. Következő napra megint jöhet valami eszkalálódó tényező.
Hogy lehet ebből kilépni? Hogy lehet ezt a spirált visszafordítani?
Hát úgy lehetne kilépni, hogy az amerikai kísérletben kiléptek. Lenne éppenséggel olyan tennivaló, amelyik mindkét félnek, vagy ahány fél éppen van, valamennyi felé, ahány felé szakadt ez az ország, egyaránt érdeke lenne, például oktatásnak a kétségbejtő helyzete, vagy a egészségügynek a még nagyobb kétségbejtő helyzete. Ennek a helyzetnek a megfordítása, a megjavítása, ez mind-mind az egész nemzetnek lenne a érdeke, hogy ez erre sor kerüljön. Lenne olyan erő, amelyik ezt szervezi, akkor előbb-utóbb meg lehetne fordítani ezt a kettéhasítását az országnak, de egész addig, amíg ilyen erő nem lép fel, sajnos ez az eszkaláció, ez folytatódni fog.
Köszönöm szépen, Garai László pszichológus.
Respect.
Szevome.
Respeto.
Spostujma.
Respect words.
Számomra azért volt megnyugtató az, hogy ön megnyertetett egy választást, mert hogy ön nagyon kultúrált volt az egész kampány alatt. Én nem hallottam még önt, bárki mást az ellenfelek közül ocskondiázni, csúnyán beszélni. Nyilván az embernek van 7 gyereke, akkor meg is kell, hogy válogassa, mit mond, mert aztán otthon visszakapja. Egy olyan fajta stílust vitt be a politikába, amire én már nagyon régen vágyom. Márki-Zay Péter, szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm önöket.
Ön hogy viseli azt a folyamatos stigmatizálást, hiszen ahogy ön is írta, ön már volt szocialista, jobbikos, sorosista, tehát minden az ég egyadt a világon. Ha bekapcsolódik egy normális értékrendű ember a politikába, akkor az a körülötte lévő elképesztő verbális kosz vagy mocsok, az gondolom, hogy leveszi a lábáról. Mit lehet tenni, mit gondol erről?
Nagyon jogos, amit felvet, valóban eluralkodott egy személyeskedő hangnem a politikában. Az engemért támadások is megmaradtak ezen a szinten többnyire. Pont azért, mert nem politizáltam korábban, nagyon nehéz lett volna a szokásos vádak alkalmazása. Igen, tehát elhangzott persze mindenkinek az embere, Gyurcsány, Soros, Simicska, Vona, és a többi, de hát nyilván ez sem volt hiteles, úgyhogy megmaradt talán az, hogy hazudozok, amikor egy diktatúrát vizionálok, bolond vagyok. Tehát ilyen hasonló személyes szinten igyekeztek támadni. Azt nagyon nehezen tudták megemészteni, hogy egy olyan korábbi fideszesről van szó, aki nem lop. Tehát akit azt háborított fel, hogy ez a korábban általam támogatott párt, vagy most már hatalom, ez teljesen elveszítette a régi ideájait, elveszítette azt a hitelességét, ami legalábbis az én szememben viszonylag sokáig megvolt.
A parlamentben például a hely szelleme már régen elmenekült, mert egész egyszerűen azt a fajta stílust, amit egy ilyen gyönyörű épületben megengednek egymással az emberek, és direkt nem mondok politikusokat, hanem egész egyszerűen emberek egymással csak azért, mert más véleményük van bizonyos dolgokról, ráadásul felelős emberek, ezzel példát mutatnak konfliktus megoldásból, példát mutatnak hozzáállásból, a másik másságához való viszonyból az egész ország számára. Ön úgy gondolja, hogy a politikába, még akkor is, hogyha mindenhol, nem csak Magyarországon azt látjuk, hogy a politika az sokkal több mindent megenged magának. Tényleg sokkal több mindent kell megengednie magának egy politikusnak, vagy pedig sokkal kevesebbet, pont azért, mert hogy reflektorfényben van?
Hát nyilván sokkal kevesebbet. Tehát ebben a felvetésben nyilván ott a válasz. Tehát egyrészt ugye sokkal kevesebbet engedhet meg magának egy politikus, hogyha fölvetődik egyáltalán nyilván, hogy valamiféle befolyás gyanúja. Tehát igen, a politikushoz kevesebbet engedhet meg magának, ez az egyik. A másik oldala viszont ennek az, hogy sokkal többet el kell tűrnie. Tehát ami nehezen megy egy átlagembernek is, még nekem is bevallom, de gyakorlom ezt nap mint nap, hogy az a rengeteg személyes támadás, titkozódás, árulás, hátbaszúrás, ami éri az embert ebben a pozícióban, akkor föl kell készüljön. Támadásokra vannak hát fizetett vagy lelkes megtévesztett emberek, akiknek a legfőbb foglalatossága az, hogy rossz híreket terjesztenek, valótlanságokat terjesztenek, és ez mondjuk megviseli mondjuk a feleségemet egy picivel jobban, mint engem. Én igyekszem ezeket nem olvasni, nem figyelembe venni, de azt nem tudom állítani, hogy én ki tudom vonni magam a hatása alól, tehát nagyon sok, nagyon rossz pillanatot okoz. De hát ezt is el kell fogadni. Tehát, hogyha valaki ezt vállalta, akkor nyilván ez vele jár. Hogy ez mennyire nehéz, azt onnan tudom, hogy mennyi sok tisztességes, becsületes politikus, mert ilyen is van. Még ha ezt a két szót nem is szoktuk egymás mellett hallani. Egyszerűen azt fontolgatja, hogy valóban ott hagy az egészet, és kiszáll ebből, mert ez nehéz elviselni. Csak az egész társadalom rengeteget veszít, hogyha pont a becsületes emberek szállnának ki a politikából.
Házat, ha lerombolnak, azt viszonylag egyszerű visszaépíteni. De egy emberi kommunikációs kultúrát, hogyha lerombolnak, akkor azt visszaépíteni több generáció.
Itt általában, mint oly sok mindenben, a személy cserék hoznak változást. Tehát nagyon ritkán változnak meg az emberek, ennél sokkal egyszerűbb adott esetben az embereket lecserélni. Tehát, hogyha egy olyan generációja az embereknek vállalná a közéleti szereplést, akik ezt a kultúrát meg tudják újítani, akkor azzal megújulna a kultúra is. Tehát ahogy egy vállalatnál a vállalat kultúra, az tulajdonképpen a leginkább a vezetőtől függ, a vezető példája ragadós, a beosztottak az alkalmazottak, azok nagyon gyorsan alkalmazkodnak a vezető által előírt új szabályokhoz, ugye egy fegyelmezett vállalatnál is, a legtöbb például multi vállalat az nagyon is ilyen. Tehát valami hasonlót én azért remélek Magyarországon is. Remélem azt, hogy jönnek olyan politikusok, akik példát tudnak ebben mutatni. És hogyha én lehetek egy a sok ilyen politikus közül, akkor ez nagyon megtisztelő lenne. Nyilván valóban igyekszem az erkölcsi értékrendemet megtartani, és amikor politikáról beszélünk, akkor nem a személyeskedés szintjén érvelni, hanem a tényekkel, a problémákkal. És hát gyakorlatilag bármilyen témát, amit ön említett itt a program kapcsán, bármelyik témában nagyon sok változtatni való van. Ebben a kampányban azért az hangsúlyosan megjelent, amit gondolok is, és amit a körülöttem állók is hál' Istennek osztottak, a vásárhely emberek nagyon széles köre osztott, az, hogy egymással szeretetben, békességben kell meglennünk és beszélnünk. Kisvárosban, hogyha valaki hosszú távban gondolkodik, akkor a politikai ellenfeleivel is udvarias és kedves. Hiszen mi itt ismerjük egymást, naponta találkoznak a családtagjaink, a barátaink, tehát azt is említettem, ugye, hogy párhuzamos világokban éltünk, jobb és baloldali vásárhelyiek is, tehát én sem ismertem például a alpolgármester asszonyt néhány hónappal ezelőttig, pusztán azért, mert én jobboldali körökben mozogtam, ő pedig ugye nyilván a baloldali beállítottságú emberek körében, de ettől függetlenül például a most közgyűlésben velem szemben álló és ülőhelyen foglaló fideszes közgyűlési tagok közül több személyes jó ismerősöm van, akivel egy társaságban jártunk, Lázár János beosztottai közül, munkatársai közül is többekkel személyes jó viszonyom van. Tehát ez talán segít egy kicsit abban, hogy egymást emberként és ne puszta ellenfelekként kezeljük, és megadjuk a tiszteletet akkor is, hogyha egyébként nagyon sok mindenben nem értünk egyet. Én most azt mondom, hogy valami nagyon fontos dologban nem értünk egyet.
Hát tartsa meg ezt a jó szokását, én nagyon szurkolok önnek meg a magyar közéletnek is. Márki-Zay Péter, köszönöm szépen!
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
van velünk most Kapelner Zsolt, filozófus, a Közép-Európa Egyetem doktorantusz hallgatója, akinek éppen a politikai filozófia és a kritikai elmélet a szakterülete. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Mit gondol erről a furcsa retorikáról, ami eluralkodott a politikai életben, hogy vagy-vagy harcolunk, mindenki az igazság letéteményese, aki a kormánypárt oldalán áll, és a többiek pedig hát alsó hangon tévegők, de különben meg bűnösök, és magyaroknak sem elég magyarok, és valakinek a bérencei feltétlenül. Tehát, hogy ez a megosztó retorika hova vezet?
Igen, ez valóban egy elképesztően furcsa gondolatkör, és ha megnézzük a politikai gondolkodás történetét, akkor azt találjuk, hogy gyakorlatilag az újkorban mindenki azt gondolt, hogy a politikai intézmények azok arra valók, hogy a háborút és a társadalmat szétfeszítő feszültségeket, azokat elkerüljük, hogy valamilyen módon a békés egymás mellett élésnek a lehetőséget megteremtsük, és hát ehhez képest ez a retorika, ami egyébként világtendencia, tehát hogy ez mindenhol létezik, a társadalom militarizálására irányuló különféle politikai eszközök, ezek pontosan arra szolgálnak, hogy a társadalmat egy ilyen harci helyzetbe hozzák, tehát pontosan ellentétesek mindazzal, amiért elvileg a politikai intézmények, demokrácia és máshez hasonlók léteznek.
Azt mondja, hogy ami minket egyébként csöpet sem vigasztal, hogy ez nem magyar jelenség, hanem máshol is látjuk ezt. Mi annak az oka, hogy egyrészt Európában nagyon erőteljes demokratikus hagyományok mellett egy olyan fajta nagyon erőteljes harci készültség van, és én azt tapasztalom egyébként, hogy szinte bármelyik oldalon elképzelhetetlennek tartják azt, hogy a másik félnek is igaza lehet, tehát hogy tényleg barikádok alakulnak ki gondolkodásmódok mentén, ami pedig, ahogyan is mondta, teljes mértékben ellentétes azokkal a célkitűzésekkel és eszmékkel, amikre ezek a társadalmak létrejöttek. Ez minek az előszele, vagy pedig minek a következménye?
Igen, tehát azt gondolom, hogy mindezt érdemes egy globális kontextusban kezelnünk. Azt kell látnunk, hogy azok a hatalmi politikai, gazdasági struktúrák, amelyek a politikai világrendet meghatározták a 20. század során és a 21. század elején, ezek erőteljesen megrendülnek. Ugye egyrészt a 2008-as pénzügyi válság kapcsán, másrészt ugye a fokozódó migrációs válság és a köré épülő különféle retorikák kapcsán, és más ehhez hasonló fejlemények nyomán egyszerűen azt látjuk, hogy a világ, amiben éltünk, ez radikálisan változik, nem tudjuk, hogy milyen irányba, és ez természetesen, ez egy teljesen természetes emberi reakció, hogy ez félelmet vált ki az emberekből, mert teljesen normális dolog az, hogy az emberek biztonságra vágynak, és ezért aztán bekapcsolnak ezek a védelmi reflexek. Ezt bizonyos politikai erők lehetőségként élték meg, hogy meglovagolva ezeket a félelmi hullámokat és a biztonságvágyat, ezekre épülve csináljanak maguknak politikai karrier, hát ami természetesen rendkívül felelőtlen egy ilyen helyzetben.
Én ezt a politikai karrier dolgot ezt értem. Ami engem sokkal jobban izgat, hogy ennek milyen következményei lesznek, mert ugye, ahogy ön is mondta, itt egy ilyen nagyon erőteljes hadirettőrök van. Ugye, hogyha megnézzük a harmadik birodalom nyelvezetét, akkor azt látjuk, hogy rengeteg minden visszaköszön, azok a fajta retorikai fordulatok, azok a halálvíziók, amiket előrevetítünk, hogyha nem az lesz, amit mi mondunk, az az ellenségkép. Tehát, hogy itt olyan nagyon rossz hagyományokra építkező nyelvezet kezd eluralkodni, ami hát számomra ijesztő.
Igen, ez mindenképpen ijesztő. Én azt gondolom, hogy ami ennek az egésznek a kifutása rossz esetben, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen a politikában soha nincsen semmi előre eldöntve, ugyanis az, hogy milyen fajta társadalmon élünk, ezt mi alakítjuk ki, de az lehetséges az forgatókönyv, az természetesen az, hogy eljutunk egy olyan állapotba, ahol a társadalom hadikészültsége és a társadalomnak ezen a militarisztikus alapon való felépülése, a politikai és demokratikus felépítmény helyett, ez válik uralkodóvá. Na most ilyen társadalmakban éltünk már a világtörténelem során, ugye végül a középkorban, vagy gondoljuk akár csak a 19. századra, ahol ez egy teljesen normális dolog volt, hogy az európai országok néhány évente egymással ilyen háborúkba kezdenek, és nem mondom azt, hogy bármiféle háborús helyzet elő fog állni, de hogy ez válik a politikai retorika és a politikai gondolkodásmódunk alapjává, hogy alapvetően mi mindig félelemben élünk, mindig védekeznünk kell, mindig azt kell esnünk, hogy éppen ki akar minket hátba támadni. Hát ez a helyzeten azt gondolom, hogy nagyon is előállhat, és ez sajnos már volt erre példa a történelemben. Hát ez újra szükségesé teszi azt, hogy a politikának a demokratikus gondolatát, amely szerint a politika az nem a háborúskodásról szól, ezt újra valamilyen módon kiküzdjük magunknak.
Ugye ezek nagyon erőteljes üzenetek, tehát hogy azért azt látjuk, hogy képi és verbális formában is nagyon erőteljes üzenetekkel megy a gyűlöletkeltés, bár pontosan ugyanez a miniszterelnökünk mondta azt, hogy mi sosem gyűlöltünk, és nem is fogunk gyűlölni senkit, de ettől függetlenül őrült gyűlöletkampányok mellett élünk folyamatos megosztottságban. Van-e annak példaértéke? Tud-e egy normális emberi kultúrát hang egyáltalán szerepet kapni, illetve egyáltalán felfigyelünk-e rá ebben az őrült nagy valódi csatazajban?
Én azt gondolom, hogy ezt a csatazajt érdemes kritikusan kezelni, tehát az vaj nagy, meg a füst nagy, a láng nem biztos. Érdemes szerintem arra odafigyelni, hogy miközben zajlanak ezek a retorikai csatározások, aközben az emberek tényleges élete az egészen másmilyen módon zajlik. És ahogyan látjuk azt a különféle olyan ellenzéki sikertörténeteknél is, mint Hódmezővásárhely, vagy éppen Érpatak, az emberek maguk, hogyha az ő helyzetük olyanná válik, hogy teljesen mindegy nekik, hogy most van-e ijesztgetéssel, migrációval, civilizációs háborúval, akármivel, ha ők látják, hogy azok a körülmények, amik között élnek, az nekik nem megfelelő, hogy nem tudnak emberhez méltó módon élni, akkor tenni fognak ellene. Szerintem az a legfontosabb, hogy erre valamilyen módon képessé tegyük az embereket, mert én azt gondolom, hogy nagyon is benne van magukban, az emberekben a potenciál és a lehetőség arra, hogy ellenálljanak ezeknek a dolgoknak. És az a dolog, ez senkinek nem jó, ez egyedül a hatalom birtokosainak jó. Az emberek szerintem nem szeretnek alapvetően gyűlölködni, nem szeretnek félelemben élni, nem szeretnek megosztottságban élni, mindenki normális életet szeretne élni, és én azt gondolom, hogy ez az alapvető zsigeri vágy igenis kiaknázható egy normális a politikai kultúra megteremtésére.
Én nagyon remélem, hogy ki fog alakulni ez a normális a politikai kultúra.
Ha megnézzük megint csak a nyugati államok politikai történetét, azt látjuk, hogy azok a nagy változások, amelyek tényleg alapvető hatásúak voltak, rendszerint úgy indulnak meg, hogy egyszerű emberek hétköznapi problémáit igyekeznek megoldani, és ezért szerveződnek, és ezért összegyűlnek, és ezért megfogalmazzák a saját maguk hangján, a saját maguk követeléseit, és ez néha sikerül, néha nem, ez nagyon küzdelmes tud lenni, nagyon fáradtságos, de mégiscsak így érünk el valamiféle előrelépést az ilyen típusú társadalmi küzdelmekben.
Ugye azt mondja, hogy a nép az természeténél fogva pacifista. Mégis azt látjuk, hogy hihetetlenül nagy felvevő piaca van ennek a hadi retorikának. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amint valaki elkezdi nyomni rajtunk a rossz gombokat, illetve a zsigeri félelmeinkre épít, abban a pillanatban elfelejtjük a józan eszünket?
Én azt gondolom, hogy a népnek ez a felvevő képessége, ez nagyon nagy részben mesterség, és ez konstruált. Ebben rengeteg energiát és erőforrást kellett belefektetni, hogy az embereket jobban érdekelje az általuk soha nem látott fenyegetés, és az általuk semmilyen formában nem érzékelhető titkos világösszeesküvések, mint az ő nagyon is kézzelfogható hétköznapi valós problémái. Ezt energiájába kerül a hatalomnak mindig fenntartania, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a népnek, az embereknek lenne valami fajta beépített fogékonyság ezekre a dolgokra. Ellenkezőleg az egy hatalmas munka a hatalom részéről, hogy ezt a fogékonyságot kiépítse és fenntartsa, ugye a médián keresztül, ezen a retorikai csatornákon keresztül, és így tovább, és így tovább. Mert valamivel el kell terelni az emberek figyelmét arról, hogy az ő hétköznapi életükben a dolgok egész egyszerűen nem mennek úgy, ahogy ők szeretnék, nem tudnak normális emberhez méltó életet élni. Ez egy nagy munka, hogy erről az emberek figyelmét eltereljék. Felkönyvésünk az, hogy így ilyen, mint mondtam, egy választóvíz előtt álló, nagyon összetett globális és hazai politikai helyzetben találjuk magunkat, ahol ezekkel a típusú retorikákkal valamilyen módon igenis meg kell tanulnunk egyrészt együtt élni, nem letagadni, hogy ezek vannak, nem azt mondani, hogy ezek ilyen mellékes jelenségek, amit most már ugye nehéz is lenne. De másrészt meg a legfontosabb kérdés az, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy hogyan vagyunk képesek ezt valamilyen módon ellenpontozni. És azt gondolom, hogy az a mód, ahogyan ezt ellenpontozni vagyunk képesek, az pontosan az, igyekszünk azért dolgozni, hogy képesek legyünk olyan politikai erőket létrehozni, amelyek az emberek valódi problémáival és valódi demokratikus igényeivel és követeléseivel képesek foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb ellenszer nem is az, hogy nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, észben tartjuk őket, de felismerjük azt, hogy az ő cég pontosan az, hogy ezekkel a dolgokkal koncentráljunk, ahelyett, hogy igyekeznénk egy valódi demokratikus politikát csinálni.
Meg hogy elfogadjuk, hogy a másik esetleg másképp is gondolkodhat, bárhogy is teszi azt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Kapelner Zsolt filozófus, a Közép-Európai Egyetem doktorantusza.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával készítette.
Respect.
Szevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
A Civil Rádió.